Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus nevében ezért a mai délelőttért, köszönjük a te igédet, köszönjük azt, hogy igével is már, énekkel is már bátorítottál minket, és bátoríthattuk a saját lelkünket is. Kérünk téged azért, Úr Jézus, hogy jöjj el közénk, áld meg a te szent lelkeddel igédet, és hálásak vagyunk, hogy már egyszer eljöttél, hogy te mindent elvégeztél, kereszten kimondtad, elvégeztetett, és igazából rajtunk a sor, hogy erre mit lépünk, mit válaszolunk. Arra kérünk, hogy a mai igéd által is vigyél közelebb bennünket a döntéshez, ha még soha nem hoztuk volna meg, hogy a tiéd legyünk, hogy veled járjunk, hogy elfogadjuk a kegyelmedet. És kérünk azért, hogy erősíts mindannyiunkat abban a helyzetben, a te akaratod szerint, hogy hogyan menjünk tovább, ki, amiben van, amilyen kérdéssel, vagy bármilyen teherrel a szívében jött ma. Kérlek azért, Úr Jézus, legyél itt érzékelhetően közöttünk, s áld meg a te igédet. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangélium a 8. fejezetében járunk, és innen olvasom most a 49. és 50. verseket. Még beszélt Jézus, amikor jött valaki a zsinagógai elől járó házától, és így szólt: meghalt a leányod, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apukához: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Lukács a 7. fejezetet azzal fejezte be, hogy egy bűnös nő megkeni Jézusnak a lábát, és amikor megbocsátja a bűneit annak az asszonynak, akkor elcsodálkoznak az emberek, és ezt kérdezgetik egymástól, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. És a 8. fejezetben azt látjuk, hogy Jézus beszél az Isten országáról, annak terjedéséről a magvető példázatán keresztül, és aztán 3 olyan csoda, vagy 4 olyan csodát ír le, amelye megválaszolja ezt a kérdést, hogy kicsoda ez, hogy megbocsáthatja a bűnöket. Nem tudom, ha én nekem kellett volna szerkeszteni az evangéliumot, milyen sorrendet tettem volna a csodák közé. Lehet, hogy így ebben a sorrendben ment végbe, lehet az is, hogy itt most Lukács csak összeszedi egy csokorral, megválaszolva ezt a kérdést. De látjuk azt, hogy Jézusnak megmutatja az erejét a természet fölött. Amikor a viharzó tengert, amitől a tanítványok félnek, hogy odavesznek, egy szavával lecsendesíti. Láttuk az elmúlt héten azt, hogy az olyan embert is helyre tudta állítani, aki már-már a halál szélén volt, akit maguk a démonok kötöztek meg, és el akarták őt rabolni, meg akarták ölni. Egy légiónyi démon volt az emberbe, és Jézus egyedül a démonnal szemben, de nyilvánvaló, hogy az ő ereje győzedelmeskedett, és az ember teljesen helyreállt, és az Isten követője lett. Ma pedig egy olyan történetet, vagy 2 történetet fogunk megnézni, ami minden evangéliumban így van leírva, és ebben a sorrendben is, hogy elindul meggyógyítani Jézus egy kislányt, de valaki megakasztja őt ott a tömegben, egy vérfolyásos asszony, és mire oda kell érkezni, vagy oda érhetett volna a kislányhoz, már jönnek a hírrel: ne fárazd a mestert, meghalt a te lányod. Szeretném, hogyha megnéznénk ezt a 2 történetet, és kicsit részleteiben is hadd olvassam. 40. verstől így kezdődik. Amikor Jézus visszatért, ugye Gadara földjéről, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába. Mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, a halálán van. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy a múlt heti történetünk a gadaraiak közötti szolgálata Jézusnak úgy végződött, hogy azt kérték tőle: menj el innen, hagyj minket békén. Nagy gazdasági kárt okoztál. Oké, hogy meggyógyult egy démoni megszállott, de odaveszett egy disznó konda. Azt mondták neki: menj el innen. És Jézus elfogadta ezt az imádságot, meghallgatta a kérést elfogadva, elment onnan. És milyen jó, hogy azt olvassuk, a túlparton viszont várták őt. Ott már várták az emberek. Miről maradtak le a gadaraiak, akik azt kérték Jézustól, hogy menj el innen? mi mindenről mondtak le, mi mindentől estek el az ő gazdaságilag vélt anyagi érdekeik miatt, vagy annak fejébe. Hát Jézus most meg fogja nekünk mutatni, és megmutatta azoknak az embereknek ott a túlparton, hogy mi mindenről maradtak le a gadaraiak. És ugye itt az első kérdés, testvérek, vajon mi melyik csoporthoz tartozunk inkább? A gadaraiakhoz, akik azt mondjuk, hogy valamennyit Jézusból, de azért inkább menj innen, és hadd végezzem az én életemet, hadd csináljam úgy, ahogy én szeretném. A gazdaság, az anyagi érdek, az én jól bejárt és kitaposott utam, Jézus, menj el innen. És Jézus ezt is meghallgatja. Vagy pedig inkább a galileaiak vagyunk, akik várják őt, és akik elnyerik azokat az áldásokat és csodákat Istentől, Jézustól, amit mások elutasítottak. Olyan érdekes, hogy megtehette volna Jézus ezeket a csodákat ott, Gadara földjén is, a pogányok között. Mert az, hogy Jézus csodákat tesz, és látni fogjuk a mai történetben is, az, hogy ő valakin segít, az, hogy ő valakit megment, az, hogy ő valakit felépít, ettől neki nem lesz kisebb az ereje. Ha sokakon segít, nem fog jobban elfáradni, hanem inkább olyan az ő ereje, mint a nap sugárzás, vagy a napsütés. A nap ereje nem lesz kisebb és kevesebb attól, ha 100 emberre, vagy ha 1 millióra süt, de akkor sem, ha csak 1-re, 2-re. És bárki, aki szeretne, beállhat a nap sugarai alá, és melegedhet, és nyerheti annak az áldását. És így van Jézusnak is az ereje. Attól, hogyha sokan ott vannak már körülötte, ettől nem lesz kisebb a rád való odafigyelése, és az, amit rád akar és rád tud fordítani. Egyedül attól lesz kisebb, ha te azt mondod, Jézus, menj el tőlem. Mert én nem akarom azt, hogy a te erőd engem átjárjon, hogy engem meggyógyítson, és a te áldásaid rajtam is ott legyenek. Azt látjuk, hogy jön egy zsinagógai elöljáró. Tudjuk, hogy a zsidóknak volt zsinagógája, és hát kicsit talán úgy lehet elképzelni, mint ma egy gyülekezetnek a gondnokát. Körülbelül egy olyan feladata, olyan tisztsége volt ennek az embernek. De mivel zsidó volt, ezért nem volt mindegy az, hogy Jézusra hogyan reagál, hiszen a hivatalos állami vallás üldözte Jézust. A farizeusok nem értettek egyet vele, a szadduceusok ugyancsak nem értettek vele egyet. Nem az ő gondolataik szerint értelmezte a törvényt, és nem is úgy élt, ahogy ők elvárták. Majd tudjuk, hogy maga a zsidó nagy tanács fogja Jézust elítélni, és a keresztre küldeni gyakorlatilag. Úgyhogy zsinagógai elöljáróként oda menni Jézushoz, ezt kicsit ahhoz tudtam hasonlítani magamba, mint amikor ma egy rendőrnek, egy tűzoltónak, vagy egy katonának kell Jézus elé menni. Ugye nekik milyen nehéz? Ezeknek az embereknek keménynek kell lenniük. Meg kell mutatniuk, hogy ők a katasztrófa fölött is, ők az Úr, ők az élet és a halál ura, és milyen gyengeség az, amikor valamelyik közülük rendőrként, tűzoltóként, vagy katonaként azt mondja, hogy az én Uram Krisztus. És én le tudok borulni ő előtte. Kemény maradhatok én attól a magam hivatásában, de ez manapság nem nagyon megy át. És ezért nagyon kevesen is vannak szerintem az olyan foglalkozásokból hívő emberek, ahol alapból keménynek kell mutatkozni. És valami ilyesmi volt a zsinagógai elöljáró is, hogy mivel az egyháza, az akkori egyház nem ismerte el Jézust, ez egy borzasztó nagy belső harc volt számára, hogy oda menjen ehhez a vándortanítóhoz, legjobb esetben egy prófétának elismerték valakik, és leboruljon előtte, és ő a zsinagóga elöljárója könyörögjön Jézusnak. Hát nagyon kemény küzdelmet kellett vívni a magába, és azt gondolom, hogy nem kell ahhoz rendőrnek, katonának, tűzoltónak lenni. Elegek vagyunk csak mi magunk. Micsoda belső falakat kell áttörni magadban azért, hogy oda menj Jézushoz. És azt gondolom, hogy ez a legnehezebb. A gadaraiak nem voltak ilyenek. Nem kellett keménynek lenniük, egyszerű gazdasági emberek voltak, pásztorok, vagy ki tudja, kereskedők. És ők azt mondták, menj el tőlünk. Ő bennük is ott volt, ott állt az a belső fal, amit nem tudott Jézus áttörni, illetve ők maguk nem engedték áttörni azt. És szerintem ma is ez a legnehezebb, neked is, nekem is, minden embernek. Mennyi érved van az ellen, hogy miért kéne Jézust követni? Mennyi ellenérved van, hogy sokkal jobb az, amiben te vagy? Miért nem lehet feladni azt, amiben te vagy? Miért nem lehet engedni az Úrnak, hogy megváltoztassa az életedet? Miért nem lehetek én olyan, mint azok a bigott keresztények, akik erre teszik fel az életüket, és leborulnak Jézusnak, és folyton folyvást imádkoznak, Bibliát olvasnak, és ki tudja, hogy látod őket? Ugye mennyi fal, mennyi gát ott van benned? Érvek, ellenérvek, büszkeség. Mit szólnak a barátaim, mit szólnak a családomba? Nem fogok mutatkozni ugyanolyan keménynek, hogyha én azt mondom a családomnak, gyertek, üljünk le imádkozni. Hát micsoda gyengeségnek a jele ez, gondoljuk mi? A büszkeségnek a jele valójában. És micsoda megalázkodás, hogy én, aki mindent meg tudtam eddig oldani, a kezem munkája ez, meg az, akár a házam, akár a családom, ki tudja, alázkodjak meg azon, hogy Krisztusnak ajánlom őket, meg magamat. Mennyi fal, mennyi belső gát, amit át kellene törni, és ezeket most csak azért mondom, hogy higgyétek el. Jairusnak borzasztó nehéz volt oda menni Jézushoz, leborulni előtt, és azt mondani, gyere, mert a lányom haldoklik. De hogyha ez az egyetlen esély, ha a lányát csak így tudná megmenteni a haláltól, mert tudja, hogy senki más nem tud vele mit kezdeni, de erről a Jézusról mi mindent hallott, akkor ez az ember fogja a büszkeségét, félreteszi, megalázkodik. Nem érdekli, hogy ott az a zsidó tömeg, az mind tudja róla, hogy ő kicsoda. Mindenki előtt kész arra, hogy leboruljon Jézus előtt, és kérje tőle azt, amire igazán szüksége van. Most nem az elismerésre. Most nem arra, hogy őt megbecsüljék, most nem arra, hogy ő a nagy Jairus, hanem arra, hogy a lánya meggyógyuljon, és ne halljon meg. És aztán így folytatódik a történet. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter ezt mondta, Mester, a sokasság szorongat és tolong körülötted. De Jézus azt mondta, valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, leborult előtte, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Tehát, amint az előbb próbáltam ezt ecsetelni, Jairus egy előkelő ember, egy megbecsült ember. Az emberek között is felnéznek rá, tisztelik őt. És akkor ott van egy ilyen asszony a tömegbe, aki a vérfolyása miatt a törvények szerint tisztátalan. Még csak a tömegbe sem jelenhetne meg. El kellene rekessze magát a társadalomtól és az emberektől, majdnem úgy, mint egy leprás, egy kiközösített valaki. És ráadásul a kor teológiája azt mondta, minden bizonnyal ennek az asszonynak valami erkölcstelenség, valami bűn van az életében, hogy ilyen súlyos csapást mért rá az Isten. És most mégis ott van egy ilyen asszony, és egy ilyen miatt megáll Jézus. Ahelyett, hogy menne az előkelő házába, a Jairus lányát meggyógyítani, és ezzel is elismerést szerezni, megáll egy ilyen, kirekesztett, tisztátalan, lenézett, kiközösített, ki tudja milyen bűnös asszony miatt. Jairus pedig valószínűleg azon gondolkozott, hogy de hát Uram, hát minden pillanat számít. Csak nem állsz már meg egy ilyenért. Ugye sajnos, amikor mentőt kell hívnunk valaki beteghez, minden perc, minden pillanat számít. És most képzeljük el, hogy ez a mentő egy balesetbe keveredik. És megáll, és fenntartják. Milyen érzés van bennünk? Milyen érzés volt Jairusba? Ráadásul egy ilyen utolsó valakiért megáll Jézus, és hagyni fogja az ő lányát meghalni. Csak hát ez az asszony 12 éve szenvedett már a betegségében. Érdekes ez a szám. 12 éves körüli volt Jairusnak a kislánya, aki haldoklott. Az asszony 12 éve szenvedett ebben a betegségben. És tudjátok, mit láthatott Jézus ebben? Hogy Jairus házában és ennek az asszonynak a házában és életében mi történt 12 év alatt? Jairus örvendezett, hogy született neki egy lánya. Örült, hogy nevelkedhetett. Valószínűleg az elismerésben fürödhetett ez a Jairus. És most itt van az életének ezen a pontján, ki tudja, mennyi ideje haldoklik a lánya, milyen betegsége volt, de valószínűleg nem 12 évet. Viszont ez az asszony már 12 éve orvostól orvosig jár. Már minden pénzét, minden vagyonát ráköltötte az orvosokra, és senki nem tud segíteni. Egyik reménytelen eset a másikkal szemben. De teljesen más 12 évet éltek meg. És valószínűleg ezt látja meg Jézus. Illetve azt, hogy mindig az aktuális probléma nekünk is a legnehezebb. De mennyire más az, amikor valaki akár csak apró, de folyamatos terhelés alatt van, és más az, amikor hirtelen egy nagy csapás alá kerülünk. Mindkettő borzasztó. De ami a lényeg, hogy mindkettőnek Jézus volt az egyetlen reménye. Akkor most mit csináljon Jézus emberként? Hogy tudja a kettőt egyszerre, hogy sehonnan se késsen el? Nagyon sokan ott vannak Jézus körül, azt olvassuk, mindenki vár tőle valamit, és Jézus most mégis emiatt az egy miatt áll meg, aki megérintette őt. Itt eszembe jutott, hogy például talán az elmúlt évben a gyermek karácsonykor voltunk a legtöbben, szerintem 300 körül lehettünk a templomban. Egy átlag vasárnapon, nem tudom, vagyunk 70-en, 50-en, mikor mennyien. És azon gondolkozom, hogy persze nagyon-nagyon nagyra tudjuk értékelni a nagy tömeget, és örülünk neki, ha sokan vannak Jézus körül. De vajon van-e egy, aki legalább megérinti őt, aki úgy tényleg megérinti hittel? Mert hiába lögdösődtek ott Jézus körül, hiába volt a sokaság, vártak tőle ezt-azt, de ez az asszony gyógyult meg. És azt mondja Jézus, a tanítványok el se tudják képzelni, Uram, mi az, hogy egy megérintett téged, hát rengeten lögdösnek, tolonganak. Azt mondja Jézus, nem, egy érintett engem meg. És én azt az egyet keresem most. Ki volt az? Lépjen elő, álljon elő. Vajon ma itt az Isten tiszteltünkön ki az? Az egy, aki megérinti Jézust. Aki azért jött, mert meg akarod érinteni Jézust. Ki azért jöttél, mert valamit kapni szeretnél Jézustól. Mert valamit elgondoltál magadban, mint ez az asszony, hogy ha csak megérintem a ruhája szegélyét, meggyógyulok. Nem tudom, van-e valaki, aki ma így jött ide, vagy csak vasárnap van, elüti az óra a 10 órát, vagy a harang, akkor itt a helyem. Ez is jó, de ki az az egy, aki azért jött ma, mert Jézust meg akarja érinteni. És minden bizonnyal akkor ma rád fog figyelni Jézus leginkább. Többiek is hallhatják, valamit megélünk, talán látjuk a csodát, ha történik veled valami, de miattad akar akkor ma megállni Jézus. Lehet, hogy ez az asszony csak úgy érinti meg Jézust, hogy meg akarok gyógyulni testileg, és kész. És ezért titokban akar mindent csinálni. Hányan és hányan vannak így? Uram, van egy problémám. Ezt az egy problémámat akarom csak hozzád hozni, azt old meg, gyógyítsd meg, csináld meg, rendezd el, és felejtsük el egymást. Sokan vannak így, tudom. Akkor imádkozunk, amikor baj van, Uram, old meg, megoldódott, már itt se vagyok, ne zavarjuk tovább egymás körei. De talán ez az asszony mégsem ezért rejtőzött el, inkább a tisztátalansága miatt. Inkább amiatt, mert ő be sem mehetett volna a tömegbe. És azt mondja Jézus, hogy rendben, hogy ez a te szükséged, asszony, hogy vérfolyásod van, 12 év, és ezt meg kellene gyógyítani. De azt kell megértsd, és azért hívja elő a tömegből, mert ez csak egy eszköz, hogy találkozz az Isten fiával. Jézus nem csak ennyit akar, hogy meggyógyítson egy fizikai betegségből, helyrehozzon egy anyagi nehézségedet, megoldjon egy kihívást az életedbe. Ő ennél sokkal többet akar. Ez csak egy eszköz. Mégpedig az történik, amikor előhívja Jézus ezt az asszonyt a 47. versben, akkor meglátta az asszony, hogy nem maradhat észrevétlen, és bárcsak te is meglátnád, hogyha itt azért vagy, hogy az Úr Jézust megérintsd ma, akkor ne akarj észrevétlen maradni. Akkor merjél előállni, ha nem ma, nem most, egy-két hét nap után, mondjad el valakinek, beszélj róla. Az asszony is meglátta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve ugyan, de előjött, leborult Jézus előtt, és elmondta az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Úgy hiányoznak a bizonyságtételek, testvérek. Egyszer-egyszer volt már rá példa, hogy itt a templomban valaki előálljon, és elmondja, hogy ő miért érintette meg az Urat, és hogyan gyógyította meg őt Isten. És én hiszem azt, hogy mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, ha van valaki, aki megérintette az Urat, és az Úr meggyógyította őt, hogy annak adjon hangot, és mi is hadd éljük át azt a csodát, legalább hallomásból, ahogy itt megállítja Jézus ezt az asszonyt, és azt mondja, nem megyek egy tapottat se, nem érdekel Jairus lánya addig, míg elő nem áll az, aki megérintette engem. És ez az asszony leborul előtte. A 28. versben, egy korábbi történetünkben azt olvassuk, amikor meglátta Jézust, a gadarai megszállott, felkiáltott, leborult előtte és hangosan beszélt. Aztán a 41. versben Jairus, aki jön a zsinagóga elöljárója, Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába. Egyszerűen nem tudtam emellett elmenni, testvérek, nekem úgy tűnik ez egy kulcsmozzanat, hogyha valamit Jézustól akarunk, úgy igazán, akkor leboruljunk előtte. Sokan azt mondják, hogy ezt már kisajátította magának az iszlám vallás, hogy mit tudom én kik. És lehet, hogy ezért nem is történnek ma annyira komoly dolgok az életünkben Jézustól, mert mi aztán leborulni. A büszkeség, a gőg, nem merjük ezt, nem tesszük ezt. Márpedig három történeten keresztül azt látjuk, hogy ez egy kulcsmozzanat ott, ahol Jézus cselekedni fog valamit. Valószínűleg meggyógyult volna enélkül is az asszony, hogy előhívja őt Jézus a tömegből, de többet akart neki adni annál. És azt mondja, leányom, a te hited megtartott téged. Nem csak meggyógyultál, megtartott, azaz üdvösséget adott, hogy erről vallást is tettél, mert... Ha valaki a szívében hiszi azt, hogy az Isten feltámasztotta Jézust a halálba, és a szájával vallást is tesz erről, akkor annak van üdvössége a római levél szerint. És aztán nézzük meg, mi történik Jairusnak a kislányával és az ő életében. Még beszélt Jézus ezzel az asszonnyal, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt, meghalt a lányod, ne fárasz tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt. De Jézus így szólt hozzájuk, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét és szólította, leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lelke, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. A leány szülei elcsodálkoztak, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Most testvérek, Jézus elkésik, meghalt a lány. És akkor, amikor ez a hír kiderül, akkor mondja ezt Jézus Jairusnak, hogy ne félj, csak higgy. Nem vagyunk esetleg ezzel mi is olyan sokszor úgy. Nem érezzük sokszor úgy, hogy Isten elkésett. az én problémámban, és már nincs remény. Nem tudok már mit csinálni. Nincs már remény. De azt látjuk a Bibliában, hogy a leggyakrabban mi csak ilyenkor kezdjük el egyáltalán keresni Jézust, amikor már nagy a baj. És ha ő nem mozdul rögtön az imádságunkra, akkor azt fogjuk megélni, Jézus elkésett. Talán mi sem kerestük őt időben. Talán ha hamarabb jövünk, és nem csak akkor, amikor már haldoklik, akkor odaér. De a lényeg az, hogy nem mi diktálunk, testvérek, hanem ő az Úr. Lehet, hogy elkésni érezzük, de ez azért van, mert nem mi diktálunk Istennek. Nekünk van egy vágyunk, van egy szükségünk, ezt elmondjuk neki. Rábízzuk magunkat, és onnantól kezdve ő az Úr, e fölött a problémánk fölött. A kislány meghal, megtörténik a baj, amit Jairus meg akart volna előzni, és mindenki elkönyvelheti, Jézus elkésett. Igazából, akik a házából jönnek, gyakorlatilag ezt mondják. Ne fáraszd tovább a mestert, a leányod meghalt. És akkor mondja Jézus, ne félj, csak higgy, és meggyógyul még az a kislány. Ezt neveznénk talán úgy, hogy ez már az utolsó utáni pillanat. De ugyanakkor a Bibliában azt látjuk, hogy általában ilyenkor a leghatékonyabb Isten, amikor az utolsó utáni pillanat van. Amikor a tanítványok azt mondják, Mester, elveszünk itt a vizen, mi már nem tudunk mit kezdeni a hajóval, nem tudjuk magunkat sem életbe tartani. És akkor ezt kérdezi Jézus, hol van a hitetek? Amikor Lázárhoz megy, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Nem mondtam-e neked, hogy higgy. És itt meghal a kislány. Mit mond Jézus? Ne félj, csak higgy. Igazából nem úgy történt, ahogy Jairus vagy akárki a tömegben elképzelte. Ők úgy képzelték, hogy eljön Jézushoz, és talán eszükbe juthatott, ha ennek is lett volna annyi hite, mint a kapernaumi századosnak, aki azt mondta, nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj, csak szólj innen egy szót, akkor talán meggyógyulhatott volna. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy jöjjön el a házamba, és már nem volt rá idő. És nem történik meg a csoda, és nem az történik, és nem úgy, ahogy Jairus elképzeli, vagy ahogy akárki elképzelte, de ennek ellenére megtörténik az, amit viszont Jézus meg akart mutatni. Azt gondolom, testvérek, hogy gyakran küzdünk azzal, hogy megértsük az Isten időzítését, vagy legalább elfogadjuk, és szerintem a hitünknek a gyakorlása leginkább ezzel függ össze, hogy el tudjuk fogadni az Isten időzítését. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy ettől eddig tud Isten munkálkodni, és ebbe tudok úgy hinni, de ezen túlcsúszott. Tudod, biztos lehetsz abban, hogy az Úr munkálkodni fog, amikor a hitnek akár csak egy apró lépését is megteszed felé. Nem biztos, hogy úgy, ahogy te elképzeled. Nem biztos, hogy azt teszi, amit te vársz. Nem biztos, hogy akkor cselekszik, amikor te azt gondolod. Lehet, hogy pont akkor kell igazán hinni, amikor azt mondod, hogy már nincs is miben. Miben higgyek? Meghalt a lányom. És akkor mondja Jézus, hogy tudod te mi a hit? Na az, hogy most hiszel bennem. Az, hogy eddig hittél, az is valami, de ide most nem ez kell. Hanem amikor a reménynek vége. Amikor te már föladsz mindent. Azt mondja Jézus, na most higgy, mert ez az igazi hit. És hogyha ilyen lépést merünk tenni, amikor mások már kinevetnek, amikor mások már lesajnálnak minket, akkor csak egy mustármagnyi hit is elég. De talán pont ilyenkor kell hinni igazán. És ez az, amikor Isten lép, és meg fog történni a csoda. Nem úgy, ahogy te képzelted, vagy én képzeltem, hanem úgy, ahogy azt Isten akarja. Egy történettel fejezem be. Egyszer egy hölgyet egy kukoricamalmon vezettek keresztül, amely malmot egy folyó működtetett, ami éppen ott a malom fala mellett folyt. Viszont amikor ezt a hölgyet végigvitték, akkor minden kerék néma tétlenségben állt. És kérdezte az asszony, hogy mi történik itt? Miért nem működnek a kerekek? És akkor valaki oda vezette őt egy fogantyúhoz, és azt mondták neki, ezt a kart húzza meg. Meghúzta, az kioldott valami fékeket a kerekekből, és egyszerre csak működésbe léptek a kerekek, és az egész hely megtelt élettel. És elkezdődött a munka, amire azt a malmot tervezték. Tudjátok, amikor ezt olvastam, azt gondoltam, ó, menjünk életében, ott lehet egy ilyen kar, ami akasztja az Isten munkáját, és ez a hitetlenség. És Jézus azt mondja ennek a Jairusnak is, hogy Jairus, hát húzd meg ezt a kart, ne félj, csak higgy, és az Isten ereje elkezd áramlani, és minden össze fog állni az életedben úgy, ahogyan azt Isten tervezte és szeretné. És megtelik élettel a benső, megtelik élettel a ház, megtelik élettel az egész környék, mert Jairus még így is hisz. Igen, testvérek, a hitnek néha meg kell ragadnia a kezdeményezést, mint ahogy az asszony csinálta, és aztán hagyni, hogy Isten cselekedjen. Néha viszont türelmesnek kell lennünk, és várni azt, hogy az Isten majd maga időzítse úgy, ahogy ő akarja. Egyik értelemben a hitünk teljes gőzzel halad előre, míg másik értelemben várakozás az Úrra. És igazából ez az a hívő élet nagy kihívása és kalandja, hogy a hitünk, az életünk megköveteli azt, hogy vagy az élénk, a tevékeny hitet kell alkalmaznunk, vagy pedig a türelmes várakozást az Úrra, mert az Atya jobban tudja. Hogy miért van ez így? Hogy maradjunk kapcsolatban Istennel, hogy ne egy sémában gondolkodj, hanem abban, hogy figyelj az Úrra, ő mit mond, ő mit akar, és ő mindig el fog irányítani. Egyetlen egy hittel felétett lépést sem fog szó nélkül hagyni. Lehet, hogy nem úgy jutalmazza meg, ahogy azt mi elképzeljük előre. Lehet, nem az fog történni, amit mi akár el is mondunk imádságban neki, Uram, ezt szeretném, meg ezt szeretném. Mondd csak el azt, hogy beteg a gyermek, haldoklik valaki, ilyen probléma van, olyan nehézség van, és hagyd az Úrra, hogy ő mit fog csinálni. És aztán ne félj, csak higgy, erre hív bennünket az Úr. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a történetet, ami ma is előttünk volt. Elképesztően nehéz dolog a hit sokszor az életünkben, hogy pont olyankor kell hinni, amikor már semmi remény, amikor mi már nem tudunk mit tenni. És te ilyenkor mondod, és ilyenkor kiáltod a szívünkbe, a fülünkbe, hogy ne félj, csak higgy. Nem tudom, hányan vagyunk ma itt így, vagy vannak ma így közöttünk, és talán, ha pont erre volt szükségük, akkor kérlek, hogy áld meg őket, és valóban bíztasd őket, és add meg, hogy szent lelked által tudjanak hinni, mint Jairus. Akkor is, ha ők már elvesztették a reményt, ha már lemondtak teljesen. Lehet, hogy más megoldást fogsz nekünk adni a mi életünk kérdéseiben, de köszönjük, hogy te adsz megoldást, és egyetlen egy hitlépést sem hagysz szótlanul, egyetlen egy hitlépést sem hagysz elveszni a semmibe. Köszönjük neked azt, hogy te ma is ugyanilyen Úr vagy, ugyanígy cselekszel. És kérünk azért, hogy éppen ezért ez törje meg a mi büszkeségünket, törje meg az érveinket, mindent, ami ellened van, ami miatt nem tudsz cselekedni. És kérlek, hogy valami húzza ki azt a kart, ami megakaszt mindent bennünk, és add, hogy a hit áradhasson, és elkezdődhessen a te munkád a mi életünkben, vagy folytatódhasson még erőteljesebben. Köszönjük, hogy meghallgatsz most minket, legyen tiéd a dicsőség mindenért, amit az életünkben cselekszel. Mi pedig add, hogy higgyünk, ne féljünk, csak higgyünk. Amen.